az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, az egyház most egy sajátos évet kezd, a papságért imádkozunk Vianney Szent János emlékére, aki nagy papnevelő volt, és hát azért imádkozunk, hogy az Úristen adjon sok papi hivatást, tartsa meg a papokat a hivatásuknak a gyakorlásában, segítse őket, hogy a hívek sokféle gondjának, bajának ismeretében tudják őket segíteni szentségekkel, igehirdetéssel, hát ilyen atyai jelenléttel. Csak érdemes arra gondolni, hogy itt is ugye a gyóntatószékben, hát most múlt vasárnap nekem sokfelé kellett mennem, az Atya szabadságon volt, és akkor nem volt nagyon idő arra, hogy gyóntassunk, most már picivel többen voltak a gyóntatók, picivel később kezdődik a mise, mert mégiscsak itt volt a helye, hogy meggyóntassuk őket. A kevés pap miatt van az, hogy ezek a papi szolgáltatások kicsit nehézkesebben jutnak el őkhöz. Türelmet kérnek tőlünk ezek, megértést, és valamiképpen imádságot, hogy magát az Úristen biztassuk, hogyha nem is most, rögtön, holnap, egy héten belül, de segítsen rajtunk, hogy tényleg a papoknak ez a szolgálata, ez a kellő nyugodtsággal, körültekintéssel tudjon megtörténni az egyház életében, a mi életünkben is, és adjon papi hívásokat, és aztán ébresszen egy olyan közgondolkodást, ami a papi szolgálatnak a helyzetét úgy megérti, elfogadja, és azzal tud együtt működni. A szentmisének a kezdő éneke, Istenem, jöjj segítségemre, Uram, siess, segíts meg engem, segítőm és megmentőm, Te vagy, én Istenem, ne késlek egy. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, és elmente Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Bizony, bizony, mondom nektek, felelte Jézus, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek, mert őt az Atya igazolta. Erre megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? Istennek azt tetszik, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit küldött. Ám ők így folytatták: Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja, égi kenyeret adott nekik enni. Jézus erre így szólt: Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret, mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak. Erre így szóltak hozzá: Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, most az egymás következő talán 4 vasárnapon a János evangélium 6. fejezetének különböző szakaszait olvassuk a vasárnapi szentmise evangéliumaként. A kenyérszaporítás csodájáról olvastunk a múlt héten, és most azok a beszélgetések kerülnek elénk, amelyekkel a kenyérszaporítás csodájának az értelmét, a jelentését kibontja Jézus. Talán jól tesszük, ha most egy picit a többi olvasmánynak több figyelmet szentelünk, mint amennyit máskor szoktunk, amikor az evangélium hát olyan szokatlanabb képet idéz föl elétünk. A mai ószövetségi olvasmány is ismerős, de azért mégis érdemes egy kicsit komolyabban elgondolkodni rajta. A zsidók történelmi emlékezete visszanyúlt a nemzetté válás előtti, a honfoglalás előtti időkre, hogy valamiképpen úgy tudták ők, hogy az őseiket Egyiptomból szabadította ki az Isten Mózesnek a vezetésével. Egyiptom egy nagyon gazdag, és ugyanakkor eléggé, hát ilyen embertelen rend képviselőjeként élt a zsidóknak a tudatában. Hogy ott voltak az őseik rabszolgaként, és azután ezeket szólította ki onnan az Isten, hogy önálló néppé formálja majd őket, és elvezesse egy olyan tájra, ahol nem idegen népek rabszolgájaként élnek majd, hanem az Isten törvényének az égboltja alatt egy szabad, egy ugyanakkor mégis, hát egy Isten teremtette rend által megóvott közösséget tudnak alkotni. Ma úgy gondoljuk, hogy sok minden, amit ezek az elbeszélések a Bibliában mondanak, az legendává színeződött a zsidóknak az emlékezetében. De nehéz elképzelni azt, hogy valami a nagyobb csoport lehetett volna, sok 10 000 ember, aki Egyiptomból eljött, és aztán 40 éven át vándorolt volna a pusztában. Hát az a sivatagos vidék, az ilyen 10 000 számára lehetetlen helyzetet teremtett volna, hogy ottan időzzenek, hogy ottan megélhetést találjanak. A zsidók is elgondolkodtak már ezen, hogy hogy is élhettek ott meg az őseik, és aztán így került bele a Bibliába ez a történet, hogy az Isten mannával gondoskodott róluk, forrást fakasztott Mózes a pusztában, aztán meg jöttek a fűriek, és azután ezeknek a csapatai hússal is szolgáltak a vándorlóknak. Hát ugye elég sok fűrinek kell jönni ahhoz, hogy 10 000 jól lakhassanak a fűriek húsából. Ezeknek a legendáknak a kialakulását úgy érthetjük meg, ha elgondoljuk, hogy később is, amikor az a nép már ott élt a Jordán vidéken, akkor azért jártak Egyiptomba kereskedni, meg politizálni, és ismerték ezt a sivatagi vidéket, és ott találkoztak például egy-egy forrással, vagy találkoztak ezzel a mannának nevezett furcsa növénnyel, ami olyan gombaként, vagy nem tudom én hogyan, a gyérfűvön megjelent, és ami fogyasztható, amit, ami olyan hirtelen ajándéka egy véletlen időjárási változásnak, és így tovább. És aztán találkoztak fürdcsapatokkal is, amelyek ottan megjelennek, átvonulnak, és akkor arra gondoltak, hogy ezek mind az ő őseiknek a hajdani emlékeit őrzik itt. És bizonyosan akkor adta az Istennek a sivatagnak ezeket az életnek az ajándékait nagyon nagy gazdagságban, vagy mindennapos bőségben, hogy ezt a vándorló népet hát ellássa ott a pusztában. Ma úgy gondoljuk, hogy néhány család, vagy egy kisebb csoport vándorolhatott ott, és nem 40 évig, hanem talán rövidebb ideig. Később ezek köré gyűltek aztán a többi csapatok, törzsek, nemzetségek, amelyek együtt alkották Izraelt, és ennek a törzsnek az eredetére vonatkozó emlékét átvették, és közös hát múltjuk emlékeként őrizték, és fölnagyították ennek a méreteit az emlékezetükbe. És ez a legendás emlékezet csapódott aztán le a Biblia könyvébe. Akkor nem szent ez a könyv? Dehogy nem. Mert valamit nagyon fontosan elmond, amit sokszor szoktam mondani nektek is, érdemes a Biblia elbeszéléseinek az olvasása közben újra meg újra ezt a megközelítést alkalmazni, hogy ez történt, de talán nem így történt. Nem pontosan tízezrekről szól ez a történet, nem évek, évtizedek emberöltők vándorlásáról, de valami fajta nagy emlékről, hogy igenis ez a nép, ez egy olyan csoportnak köszönhette a nemzeti tudatát, amelyik nagyon eleven erővel megtapasztalta azt, hogy a rabszolgaságból kiszakadt, hogy a szabadságnak az útjára indult el, hogy az Isten gondoskodott akkor róla, amikor az emberi biztonságnak a rendszeréből kilépett. Ugye olyan érdekes, a pusztai vándorlás történetéhez hozzá kapcsolódik az is, amiről a Biblia beszámol, nem éppen a mai részletében, hogy a vándorló zsidók újra meg újra hát megreptentek, és azt mondták, hogy hát nekünk ott Egyiptomban rabszolgaként kellett élni, de volt mit ennünk, és itt a sivatagban szabadok vagyunk, de ugyanakkor az éhség, a holnapi nap bizonytalanságának a kockázatai között kell eligazodnunk. És akkor tanulták meg, hogy bízhatnak abban az Istenben, aki kivezette őket a rabságból, és annak a biztonságát is eloszlatta közülük, most a bizonytalanban élnek, de ugyanakkor az Isten közelében belévetett bizalommal pótolhatják azt az emberi biztonságot, amit régen a rabszolgasággal fizettek meg, vagy biztosítottak önmaguknak. Szabadok vagyunk, és az Isten szolgáljuk csak, és ugyanakkor az Istenbe vetett bizalom tesz minket képessé arra, hogy ennek a létnek a kockázatait vállalni tudjuk, és azok között jó kedvel tudjunk élni, meg előre nézni. Nagyon érdekes helyzet ez. A mi számunkra is nagyon fontos, hogy nem az a dolgunk, hogy minden áron ilyen emberi biztonságokat keressünk, és azokba vessük a bizalmunkat, és csak utána gondoljunk arra, hogy Isten is van, akihoz jó volna eljutni a gondolatunkkal, hanem igenis bátran bízhatunk az Istenben, és a jövőnket is, a egyéni, közös jövőnket is az ő gondviselésére bízhatjuk, de elsősorban őt kell keresnünk nekünk, az ő szavát, és aszerint kell az életünket fölépítenünk, családok életét, kölcsönös emberi kapcsolatokat, hogy azok szeretetben teljenek, és ne félelemben, önzésben, gonoszságban, vagy pedig egymás ellen forduló indulatokban. Milyen fontos ez? És mennyire így van, ugye ennek az ószövetségi történetnek nem csak a manna, nem csak a csodák a részvevői, vagy a szereplői, hanem ott a pusztai vándorlásban kapta meg a törvényt is a választott nép, hogy az Isten akarata tiszta, világos legyen előtte. Hogyan kell élnie? hogy csak ugyan szentnek bizonyuljon, hogy csak ugyan az Isten képmására teremtett emberként tudjon élni a világba. És ez is, ez a törvény is a pusztából való. És amikor letelepedtek, akkor azt mondták, hogy nem itt született meg ez a törvény, ahol most élünk, hanem az őseink a pusztában találkoztak az Istennel, és annak a törvényét hozták magukkal. És itt a maradandó hazánkban is úgy kell élnünk, hogy ne a föld, ne a mindennapi gondok határozzák meg a viselkedésünket, hanem az a törvény, amit ott a pusztába adott nekünk az Isten. Kedves testvéreim, mi is valahogy így élünk. Nem mozdulunk el hazulról, de egy világrend összedőlt fölöttünk, mögöttünk maradt, mondjuk egy ilyen szocialista tábornak a barakjából, hát egy másfajta közösségnek a részévé lettünk. Aztán egy új világ vett körül minket, ennek a fogyasztói társadalomnak a világa, a maga pénzügyi szerkezetével, a maga újfajta kiszolgáltatottságaival, kockázataival. A pusztában érezzük egy kicsit magunkat, és ugyanakkor készülünk arra, hogy itt a pusztában az Istennel szorosabb kapcsolatra tudjunk szert tenni, visszataláljunk hozzá, és ő meg tudjon szólítani minket, bátorságot öntsön belénk, és derűt, és a kockázatok vállalásához szükséges jókedvet, meg leleményt, és azt a lelket, amivel ezek az emberek hozzáfogtak ahhoz, hogy majd, amikor eljutnak az ígéret földjére, abban ott úgy éljenek, hogy Istennek kedveteljék bennük. Nem mindig sikerült nekik, de nekünk sikerülhet itt ezen a földön ezt az Istennek tetsző életet élnünk. Olvastuk itt a Szent Pál levelét is, csak úgy sűrűn egymás mellett hangzanak ezek a szövegek, érdemes visszatérni hozzájuk. Azt mondja, hogy megtanultuk, hogy az igazság Jézusban van, eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalók, a vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben, érzéseitekben, öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Kedves testvéreim, az az átmenet, aminek részesei vagyunk, a világnak a rendjében nem e felé mutat. De amikor a világban egyik rabság a másikkal cserélődik föl, akkor mi azért szabadokká válhatunk az Isten közelében és az Isten szolgálatában és az Istenbe vetett reményben. És aztán élhetünk úgy, hogy csak ugyan igaz és valóban szent teremtményként az Istenhez hasonló emberek legyünk, méltók az ember névre. Manapság azt tapasztaljuk, hogy ebben a nagy haladásban, meg zűrzavarban, amiben az ember ugye elveszti a tájékozódását, az ember önmagából is kivetkőzik, és aztán embertelennek bizonyul. Iszonyú dolgokat látunk itt a világban, és csak nagyon friss, tegnap este mentem haza 10 óra tájban, és a metrón utaztam, és egy ilyen kisebb banda került oda abba a metró kocsiba, amelyikbe utaztam, kicsit nyilván többet ittak a kelleténél, és ilyen mindenféle szilaj nótákat kezdtek ott énekelni, és akkor oda bekerült egy cigány, akkor pedig rátámadtak, és ki hirtelen a következő megállón leszállt, utána rohantak, tört minden valami, egymásra estek, és így tovább. Iszonyú dolgok, és persze, hát mit lehet, most bele kell avatkozni, akkor egy tömegverekedés még nagyobbra nő, valahogy aztán mégis visszaszálltak ezek, és talán ez a cigány ember onnan megmenekült. De hát iszonyú dolgok, hogy ilyen ostoba indulatok egymás ellen fordítanak embereket, és azután ugye körülöttünk, hát ezek zabolátlanul, hát érvényre jutnak, és ezek között kellene élnünk. Valahogy úgy, hogy ez az Istenbe vetett bizalmunk, ez azért ki is sugározzék belőlünk. És ne csak azon törjük a fejünket, hogy mi, hát mondjuk ne csatlakozzunk ilyen garázda vagy riadt csoportokhoz, hanem ahhoz, hogy azon, hogy hogy tudunk úgy élni, hogy ez az Istenbe vetett hitünk, ez itt ezen a földön, ebben a megváltozott világban segít minket abban, hogy ember névre méltó emberként éljünk, Istenhez hasonló lényként magunkra öltsük Krisztust, és megtaláljuk az ő törvényét, és megtaláljuk a beléje vetett, az Isten szeretetébe vetett bizalmat, és tudjunk családot építeni, tudjunk szót érteni azokkal, akik a emberi beszédet is sokszor már csak hazugságra használják, vagy pedig indulatos, riadt programoknak a világá kiáltására. És tudjunk valahogyan bízni abban, hogy akkor is megsegít minket ebben a vállalkozásunkban az Isten, hogyha nagyon úgy érezzük, hogy kevesebben vagyunk, mint a többiek, hogyha nagyon úgy érezzük, hogy emberi valószínűsége nincs annak, hogy az sikerüljön nekünk, amire az Isten mégis meghív, és újra meg újra meghív bennünket. Kedves testvéreim, valami ilyesféléről szólnak számunkra ennek a mai vasárnapnak a bibliai szövegei. És aztán milyen érdekes, hogy a kenyérszaporítás csodája után is, hogy valahogy megint a pusztába kerülnek ezek az emberek, keresik Jézust, de azok is, akik keresik, azok se eléggé bíznak benne. És Jézus akkor biztatja őket, hogy jól van, hát ti azért jöttök, de nem biztos, hogy azt keresitek bennem, amit én igazán adni tudok nektek. És akkor ne ti akarjatok engem rábeszélni arra, hogy azt tegyem, amit ti vártok tőlem, hanem legyen bennetek bizalom, hogy megkérdezzétek, hogy én mit várok ti tőletek. És aztán legyen bennetek hűség, hogy igazán oda tudjatok figyelni az én szavamra, hogy akkor is, amikor valami olyasmit kell átélnetek, ami nem az én szándékaim szerint való, hát akkor is hozzám tudjatok gyűlni, eligazodást keresni, és megújulni a belém vetett hitetekben, és azután helyt állni itt ezeknek a mély, ezeknek a égből való és a szív mélyéből fakadó elkötelezettségeknek a nevében, és az én kegyelmemnek az erejével. Biztos, hogy ha így fordulunk Jézushoz, akkor ő meghódít minket, és aztán meg is vigasztal, meg is erősít, megsegíti abban a család apákat, anyákat, hogy a gyermekeiket igazán fel tudják szerelni a hitnek a kegyelmével, segítségével, tudják elindítani az ismeretlen világba is, és hogy ezt az ismeretlen világot az Isten kezéből tudják elfogadni az űrzavaraival együtt, és aztán ne csak védekezni tudjanak benne riadtan, vagy pedig óbégatni, hát, hogy itt is baj van, meg ott is, hanem egy ilyen derűs bizalommal helyt állni benne, és hogy az Isten a kicsiből is nagyot tudjon tenni a maga mindennapos csodatevő erejével. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánat.